Reklámot hallottak. 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió híreit hallják, Lénárt Vanda vagyok. A benzinben és a gázolajban is megfizetik a magyar emberek a háború árát, ezt mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely megismételte, a kormány arra szólítja fel a magyar üzemanyagkereskedőket, hogy a benzin és a gázolaj árát vigyék le a környező országok átlagárára. A miniszter a kormányinfón azt mondta, a háborús árak akkor fognak jelentősen csökkenni, ha béke lesz. Ezért a reális célkitűzés és a kormány célja is az, hogy a háborús árakon már ne lehessen nyerészkedni, közölte a miniszter. Gulyás Gergely elmondta, a benzin és a gázolaj ára Magyarországon magasabb a környező országok átlagánál. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a kormány korábban azért egyeztetett a Magyar Ásványolaj Szövetséggel, hogy ne legyen ilyen helyzet. A szövetség is elismerte ennek az igénynek a jogosságát, ezért a kormány szeretné, ha ez a helyzet valóságá is válna. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, a Központi Statisztikai Hivatal adatai az ellenőrzést lehetővé teszik, de ha a kereskedők nem tartják be önkéntesen a megállapodásokat, a kormány lesz kénytelen érvényt szerezni azoknak. A történelem során először idén megindult a földgáz szállítás Magyarországra Azerbajdzsánból, ami nagyban hozzájárul hazánk diverzifikációs törekvéseihez az energiaellátás területén, jelentette be a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bakuban. A tárcavezető a Magyar Azeri Gazdasági Vegyes Bizottság ülését követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, mindkét országot súlyosan érintik az ukrajnai háború drámai hatásai, de aki jó együttműködést tud fenntartani a kaukázusi térséggel, az eredményesebben tud az új körülményekhez alkalmazkodni az energiaellátásban. Ezzel összefüggésben arra is kitért, hogy Magyarország a diverzifikáció jelszava alatt nem a jól működő megállapodásait akarja kiváltani, hanem újabb forrásokat kíván bevonni az energiaellátásba, márpedig ez leginkább délkeleti irányból lehetséges, fogalmazott Szijjártó Péter. A miniszter üdvözölte továbbá, hogy a kétoldalú kereskedelmi forgalom tavaly 120 millió euróval csúcsot döntött, és tudatta, hogy a két ország vállalatai között folyamatosan épülnek az újabb partnerségek, akár új területeken is. Továbbra is stagnál a szennyvízben a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján. Mint írják, az év 16. hetében a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvíz mintákban továbbra is alacsony értéken stagnál. A minták többségénél a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a kimutatási határnál alacsonyabb, és minden helyszínen stagnáló tendencia jellemző. A koncentráció minden vizsgált település esetében az alacsony tartományba esik. Közölték azt is, hogy a 16. héten az influenza A vírus örökítő anyagának koncentrációja a kimutatási határ alatti tartományban maradt a szennyvízben, az országos átlagkoncentráció stagnál. A Magyar Posta elhatárolódik a kamu csomagok tartalmi ellenőrzésének felelősségétől, közölte a vállalat. Mint írják, a Magyar Posta ZRT nem webáruház, hanem kézbesítési szolgáltató, így a megrendelt csomagok tartalmáról nincs és nem is lehet információja. A megrendelt csomagok tartalmának ellenőrzése kizárólag a megrendelő joga és felelőssége, akinek lehetősége van az átvételt megtagadni. A kamu csomagok elkerülése érdekében a posta továbbra is azt javasolja a webáruházakból rendelő fogyasztóknak, hogy a rendelésnél mindig győződjenek meg arról, hogy megbízható webáruházból rendelnek-e. Olyan csomagért pedig, amit nem rendeltek meg, értelemszerűen ne fizessenek, hangsúlyozza a posta. A közleményben arra is rámutattak, hogy a webáruház hitelességének ellenőrzésére érdemes átolvasni az eladó értékelését, az adott webáruház általános szerződési feltételeit, a gyakran ismételt kérdéseket, különösen a reklamációra, a visszaküldésre vonatkozó fejezeteket. Amennyiben ezek ellenére valaki kamu csomagot kap, akkor a rendőrséghez vagy a fogyasztóvédelemhez kell fordulnia, olvasható a közleményben.
az időjárásról.
Szombaton gomoly felhős napos idő várható, előfordulhat egy-egy zápor, zivatar. A déli délkeleti szél sok felé megélénkül, de csak az északnyugat-dunántúlon erősödhet meg. Délutánra térségünkben 19 és 23 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Szegeztem én a kérdést, hogy szeretsz. Neki szegeztem én a kikötőben. Mikor indultam én Dél-Afrika felé, úgy fél négy felé, mikor a nap forró, indul a hajó nyári délután. Kérdezem, szeretsz? A ház, a ház, a ház, vigyázol-e? Őszös férfi sapkáján aranysáv. Nyári délután, indulás előtt. Most ez vagyok én, és a másik az te vagy. Ami történt még itt, az feled is felé. Minden álmomban, százféle változatban te vagy velem. Mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Te segítesz, ha meggyújtom a lámpát, ébredés után még egy kicsit. Itt maradsz velem, mielőtt találom magam. Az a fogoly vagyok, számom 307, aki megszökik üldözőit egy kis utcába lerászol. Csönget egy helyen, s te nyitsz rá ajtót. Jössz megint velem, de ezúttal sötét van. Léteink alatt ropog a kap, kastély felé, ami úgy szintén sötét. Csak a másodikon látni lámpát, amin függ a szemünk, míg az óvatos cipők. Csak az utat lesik, úgy megyünk ott. Minden álmomban, százféle változatban te vagy velem, és mindig változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Nyári délután kérdezem, szeretsz-e? A ház, a ház, a házra vigyázol-e? Fogoly vagyok, éppen most szökésben. Csöngetek, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem, és mindig te segítesz. Százféle változatban te vagy velem.
változatban te vagy lent, és mindig te segítesz.
Munkában. Gondolatok, információk, aktualitások a munkavilágából. Az Európa Rádió gazdasági magazinját hallják.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, az Európa Rádió Munkában című magazinműsorát hallják. Kisnéveres Viktória vagyok. Az előttünk álló órában színes beruházásokról fogunk beszélgetni, műsorunk vendége pedig Katona Péter, a Miskolci Déli Ipari Parkban lévő Melegi Automotive Hungary Kft. Ügyvezetője, és Kis Krisztina, a HR szakember. Köszöntelek benneteket!
Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, köszönöm szépen a megtisztelő felkérést!
Üdvözlök mindenkit!
Színes beruházásokat említettem az imént, és zöld és barna mezős beruházásokról beszélgetünk elsősorban. Ezeket a fogalmakat, ezeket a beruházásokat különböztessük meg, mikor beszélünk zöld, illetve barna mezős beruházásokról.
Alapvetően, ahogy a jelzi is a jelző, zöld mezős beruházásról általában akkor beszélünk, amikor az érintett terület, a beruházással érintett terület korábban mezőgazdasági művelésből vagy egyéb zöld területből származik, és van elkülönítve későbbi ipari megvalósításra. A barna mezős beruházások esetén ugye ott már egy korábban vagy ipari tevékenységet működtető tevékenység, vagy egyéb honvédelmi célú tevékenység már volt korábban. Ugye ennek vannak azért bizonyos előnyei, hátrányai a két tekintetben, hiszen ezeken a helyeken, ahol már volt valamilyen mértékű tevékenység, ott feltételezhetően már az infrastruktúrális feltételek bizonyos tekintetben rendelkezésre állnak. Viszont a zöldmezős beruházásnál előnként abszolút említhető az, hogy a környezeti vagy a meglévő feltételekkel nem kell igazából foglalkozni, hanem hát kvázi az igényekre szabható ott a pontos megvalósulásoknak a lehetősége. Úgyhogy én ebben definiálnám elsősorban a két beruházási lehetőséget, vagy beruházási tulajdonságot.
Igen, csatlakozva Péterhez szeretném ezt megerősíteni, hiszen a barna mezős beruházások esetén már van egy bizonyos infrastruktúra az adott területeken, ami akár meghatározhatja azt is, hogy milyen egyéb tevékenységre, illetve új beruházásra lehet alkalmas az a terület. A zöldmezős beruházások esetén viszont nincsen ilyen korlát, ott tényleg maga szabja meg a beruházó, hogy mit szeretne odavinni. Ez valahol olyan, mint egy házépítés, hogy amikor egy használt házat veszünk és felújítjuk, a statikai keretek azért ott vannak, hogy mi az, amit tudunk hasznosítani, mi az, amit nem, az egy döntés kérdése. A zöldmezős beruházás pedig egy új épület építése, tehát ez meg pedig egy új házépítkezése nulláról, ha lefordítanánk a köznyelvnek ezt a két fogalmat.
Igen, hiszen a zöldmezős beruházásoknál a telephely teljes egészében egy újonnan létesül építészeti és üzemi előzmények nélkül, ugye? És beszéljünk is akkor arról, hogy mire van szükség az ilyen típusú beruházásnál.
Ugye a zöldmezős beruházás igénnyel fellépő projektek esetén mindenképpen nagyon fontos ennek a zöldmezős beruházásnak a lokáció kiválasztása. Ez nagyon sok tulajdonságból fakadhat a projekt ipari érintettségétől függően. Nyilván itt figyelembe kell venni a helyi adottságokat, gondolok itt akár fizikai, akár egyéb adottságokra. Ez elsősorban a kívánt technológiának megfelele az adott hely, akár a földtani szempontokat figyelembe véve is, de tovább menve ugye akár személyügyi tekintetben az adott lokáción milyenek a elérhető kompetenciák, azok a kompetenciák megfelelő számban rendelkezésre állnak-e, az adott lokáción működő önkormányzat nyitottsága, kommunikációja, akár az általa nyújtott támogatási lehetőség, kooperációs lehetőségek, ez mind-mind nagyon komolyan döntő tulajdonság, vagy döntő dolog lehet egy ilyen zöldmezős beruházás lokációs választásokor szerintem.
Számos tényezőt vizsgálnak ténylegesen meg a tanácsadó cégek is, illetve a beruházó cégek is, amikor oda kerül egy vállalat, hogy egy ilyen döntést meghoz, hogy új lokációt keres, és mind a mellett, hogy amit Péter mondott, ez teljes mértékig igaz. Nagyon fontos tényező az, és mindent ennek rendelnek alá, hogy a megtérülés milyen lesz a beruházás kapcsán, hogy milyen időtávban tudnak számolni azzal, hogy be tudják indítani a gyártást, milyen időtávban számolnak azzal, hogy az itt gyártott termékek piacra kerülnek, és hogy milyen árbevételeket és költséghányadosokat tudnak elérni az adott tevékenység kapcsán. Érdekes egyébként a lokációválasztás abból a szempontból is, hogy nem csak munkaerőpiacot keresnek egyébként, hanem beszállítói kört is. Tehát fontos lehet az is, hogy vannak-e olyan beszállítók a régióban, akit igénybe tudnak venni, hiszen manapság a logisztikai költségek is nagyon megnövekedtek, és azért fontos az, hogy valamilyen módon kapcsolódni tudjanak a beszállítók az adott szervezethez, vagy esetleg egy nagy multicég, aki ide települ, hozza magával, vagy húzza azokat a beszállítókat is, aki az ő beszállítói lesznek, és települnek be azok a cégek, akik ki akarják őket szolgálni.
Ezt megerősítve abszolút alá tudom támasztani azt, hogy mennyire fontos az infrastruktúrális témák elérhetősége, hiszen nagy előnnyel szolgálhat az, hogyha már egy előre kialakított, definiált ipari park egy adott részén tud megvalósulni ez a zöldmezős beruházás, hisz ezeken az ipari parkokon általában már a fő infrastruktúrális tárgyak elérhetőek, amelyek nem okoznak úgymond extra fejfájást egy ilyen kivitelezés elkezdésében és kialakításában, úgyhogy az ipari parkok megléte szerintem egy nagy előny ilyen tekintetben. Olyan esetekben viszont, ahol a zöldmezős beruházás infrastruktúrálisan kevésbé érintett területen valósul meg, ott nagy kihívást tud az jelenteni adott esetben, hogy a szükséges infrastruktúrális csatlakozópontokat és egyéb úthálózatot, ha már elhangzott, megfelelően oda telepítsék. Tehát ezek mind-mind extra költségek és adott esetben extra kockázatot is jelenthetnek a projekt tekintetében.
Egy beruházás építésekor nagyjából hasonló tényezők fontosak, ahogy már visszautaltam a házépítésre, hogy érthető legyen, mint egy házépítésnél. Ugyanúgy kell, hogy legyen vízhálózat, elektromos hálózat, olyan energetikai rendszerek, amihez kapcsolódni tudnak, és ahogy Péter is említette, az úthálózat pedig kifejezetten fontos, hiszen az egész építkezés folyamán szükség van egy járható útra, de előtte talajvizsgálatok készülnek, hogy mennyire használható ez a terület beruházási szempontból, még régészeti vizsgálatok is történnek. De ezek olyan feladatok, ahogy ezt Péter is már említette, hogy amikor egy ipari parkba költözik be egy adott vállalat, ezek már megtörténtek. Ha viszont egy teljesen zöld mezőt vonnak be ipari parki területre, akkor előtte ezeket a tevékenységeket, illetve ezeket az infrastruktúrális feltételeket meg kell teremteni, de még akár egy optikai kábel behúzása is feladat lehet, hogy olyan gyorsaságú adat vagy információ áramlás legyen, ami ki tudja szolgálni a szervezeteket.
És nyilvánvaló módon az infrastruktúrális feltételeken kívül borzasztóan fontos az adott terület gazdasági és társadalmi helyzete is. Utalok itt arra, hogy a projekt függően nyilván azt is meg kell vizsgálni, hogy hasonló profilú, hasonló portfóliójú vállalkozások nagy mértékben ne telepedjenek ugyanarra a lokációra, hiszen egymás, tehát a piacon kívüli versenytársi viszonyt azért adott esetben más területeken is, akár a munkaerőpiacon is, nagyon komolyan ki tudja érezni, ami nem feltétlenül lehet pozitív hatással egyiknek a működésére sem.
Ez így van, és a munkaerőpiac szempontjából fontos ez a kérdés azért, mert hogy a képzettséget, illetve a munkavállalók számát tekintve rendelkezésre áll az adott mennyiségben, a kívánt mértékben a munkaerőállomány, hány cég szívja fel, hogy oszlanak el, de fontos mégis az is, hogy legyen egyébként tapasztalat gyakorlat ezen a területen. Tehát, hogy ez tényleg egy kényes egyensúly, hogy legyen is versenytárs, ahol már tanultak vagy dolgoztak ilyen jellegű képzettséggel bíró emberek, ami a cégnek vagy a beruházásnak szükséges, de ne legyen túlsúlyban, vagy ne legyen egy olyan éles verseny, ami viszont azt eredményezi, hogy nem lesz meg megfelelő munkavállalók száma az adott beruházás kapcsán.
Csak hogy egy példával is szolgáljak a kompetencia fontosságára, ismerek olyan 90-es évek végén megvalósult külföldi projekt, azt hiszem barna mezős beruházást, amely során az előzetes kalkulációk és vizsgálatok nem tárták fel annak kockázatát, hogyha az adott kompetencia nem áll rendelkezésre, milyen mértékben befolyásolhatja a pénzügyi eredményességét a projektnek, és ebben a konkrét projekt kapcsán előfordult az, hogy ez egy megmunkáló vállalkozásként induló magyarországi beruházás volt, nem találkoztak a 90-es évek végén megfelelő, megmunkáló kompetenciával az akkori piacon, és számos külföldi szakembert kellett ebbe a projektindításba bevonni, amely azt okozta, hogy a sok külföldi extra munkaerő teljes mértékben fölrúgta azt a gazdasági körülményt, amivel előzetesen számoltak, és ez sajnos a végén a projekt lezárására is vezetett.
És akkor beszéljünk arról, hogy amikor már elindul egy cég, akkor mik a feladatok?
Hát ez nagyon széles körű feladat. Beszélgessünk akkor a zöld mezőnél, magáról az épületről a első körben. Ugye, ha kiválasztásra került a megfelelő helyszín, lokáció, akkor itt nagyon komolyan el kell azon kezdeni dolgozni, hogy milyen épületet és hogyan szeretnénk kivitelezni. Nyilván ehhez szükség van egy tervezőirodára, amely tervezőiroda általában projektvezetési segítséget vagy támogatást is tud ebben nyújtani. Itt ugye meg kell tervezni az adott technológiára, projektre megfelelő üzemet vagy épületet, amely tervezés során nyilván figyelembe kell venni az adott jogszabályi környezetet és az adott termék gyártásához szükséges technológiát is. A tervezés során ugye kialakul egy előzetes terv, amely elfogadás után része kell, hogy legyen az építési engedélyeztetési eljárásnak, és amikor az engedélyeztetési eljárás sikerrel lebonyolódik, akkor pedig egy úgynevezett építési tendert szokás elindítani, mely tender során ugye megvizsgálják az adott piaci körülményeket, és kiválasztják a megfelelő kivitelezőt ennek az épületnek, vagy ennek a csarnoknak a megépítésére. Az épületen kívül nyilván a cég indulással kapcsolatosan számos olyan adminisztratív téma is felmerül, amely szintén figyelmet igényel. Ez akár lehet az adott hatóságokkal való egyeztetés, és minden olyan egyéb tevékenység, amely a későbbi működés elindításának megalapozása. A épületen és az adminisztrációs tevékenységen kívül pedig, és körülbelül ugyanilyen fontossággal bír az, hogy az adott tevékenység működtetéséhez szükséges személyi állományt is megtervezzük és kialakítsuk. Ez ugye nagyban függ attól, hogy milyen az aktuális munkaerőpiac, egyáltalán milyen lehetőségeket biztosít ez a munkaerőpiac. Itt sokszor én azt gondolom, hogy adott esetben át kell értékelni azokat az elvárásokat, amelyeket első körben adott esetben a projekt indulásánál az anyavállalat fölállít, hiszen olyan dinamikusan változik mostanában a munkaerőpiac, amely sok esetben kezelést igényel.
Igen, teljesen egyetértek ezzel, mert bármennyire is beszélünk arról, hogy van egyébként egy munkaerőpiaci tartalék, azért vannak olyan kulcsfontosságú pozíciók, munkakörök, ahol nagyon feszes a piac, és nehezen lehet megtalálni a megfelelő szakembert. Egyébként tapasztalataink szerint az ügyvezetőket keresik először, hiszen ők a kulcsai az adott beruházásnak, ő lesz az, aki építi a szervezetet, aki talán az egyik legfontosabb szereplője ennek a történetnek, és az ő felelőssége lesz az, hogy ez a cég, ez az új beruházás beinduljon. És egyébként ő neki kell, hogy a saját csapatát kiválassza is, hiszen ő fogja látni, hogy kivel tud együtt dolgozni. Fordított esetben ritkán látom azt, hogy jól működne a rendszer. Jó pár beruházást támogattunk már egyébként az elmúlt 15 év során, és tapasztalataink szerint akkor működött jól egy cég, és akkor tudott gyorsan termővé fordulni a beruházás, hogyha az ügyvezető volt meg, és kialakította a csapatát. Egyébként a következő lépés általában a HR terület szokott lenni, de ez nagyon attól függ, hogy milyen ütemben szeretnék magát a beruházást termelővé fordítani, hiszen vannak olyan kulcspozíciók, amik legalább ennyire fontosak, ugye magát az építkezés támogató projektmenedzserek, akár szervezeten belül is, akik felügyelik, mert hogy ezek azért nagyon komoly beruházások, komoly technológiai feltételeket igényelnek, komoly tudást igényelnek, hogy ezek az épületek úgy álljanak, ahogy állniuk kell, és úgy működjenek majd hosszú távon, ahogy működniük kell. Ha csak abba belegondolunk, hogy milyen méretű és milyen akár speciális körülményeket igénylő gépek kerülnek bele egy-egy épületbe, szerintem már maga az mutatja, hogy mennyire fontos az, hogy jó szakember legyen az, aki akár a beruházást is támogatja szervezeten belül.
Ezt abszolút szeretném a saját tapasztalataimmal alátámasztani, hogy mennyire fontos adott esetben egy ügyvezető után a személyügy tisztázása, vagy a személyügyi kérdés tisztázása a szervezetben, hiszen pont visszautalva a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetre, én azt gondolom, egy induló vállalkozásnál mindenképpen fontos az, hogy milyen képet sikerül kialakítani arról a vállalkozásról, és ebben azt gondolom a személyügynek egy borzasztó komoly kulcs pozíciója van. Én saját tapasztalatom szerint azt gondolom, hogy borzasztó fontos az, hogy egy olyan képet tudjunk az elején fölépíteni az adott vállalkozásról, amely hívogató, csalogató lehet adott esetben a munkaerőpiacon, és tudja segíteni ezt a folyamatot, amely ezt a nagyon nehéz, bizonyos esetekben megfelelő szakmai háttérre rendelkező emberi kiválasztást komolyan elő tudja segíteni.
Kedves hallgatóink, hamarosan innen folytatjuk Munkában című magazinműsorunkat Katona Péterrel, a Melegi Automotív Hungary Kft. Ügyvezetőjével és Kis Krisztinával, az IJOB személyzeti tanácsadó BT cég tulajdonos ügyvezetőjével, HR szakemberrel beszélgettünk, ha tehetik, tartsanak velünk a folytatásban is.
Itt maradnál, nem indulnék még én sem. Ha nem indulnál, nem lenne érkezésem. Hová is mennék, hová is lennék egyedül én. Nélküled nem kell útlevél. Jössz mellettem, még ha nem is nézel rám. Tudod, már régen észrevettem, hogy szemedben én hazáig látok simán, ellátok simán. Rád nézek néha némán, az otthon visszanéz rám.
Az otthon ott lesz, ahol megáll.
Sok szívet hajt egy cseppnyi vér, ha messze lennél. Elég lesz mindig 4 liter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell.
Az otthon ott van, ameddig ellát, vak sötétben két szemű.
Nincsen út és nincs kötél sem, de mivel mégsem tévedünk. Hazajár minden emlék, az a szám. Hazapár minden ez all az a szám. Egy szívbe szalad sok kis ér, sok szív. Majd egy cseppnyi vér, ha messze lennél. Elég lesz mindig 4 liter, hazáig elmész ennyivel, ha menni kell, de most jönnöd kell. Hazaértünk itt.
hidd el.
Munkában.
Munkában.
Gondolatok, információk, aktualitások a munkavilágából.
A munkavilágából.
Kedves hallgatóink, folytatódik Munkában című magazin műsorunk, mai témánk pedig a zöldmezős beruházások és barnamezős beruházások, amiről eddig is beszélgettünk. A folytatásban pedig szóljunk a személyi feltételekről, hogy milyen kompetenciákkal, személyiségjegyekkel kell rendelkeznie a megfelelő jelöltnek. Műsorunk vendége továbbra is Katona Péter, a Melegi Automotive Hungary Kft. Ügyvezetője, és Kis Krisztina, a Miskolci Ízsdzsob személyzeti tanácsadó BT tulajdonos ügyvezetője, HR szakember. Krisztina, itt ezzel a kérdéssel akkor elsősorban hozzád fordulok.
Köszönöm szépen a kérdést. Ez az a kérdéskör egyébként, ami engem nagyon foglalkoztat már évek óta, hiszen ahogy mondtam, elég hosszú ideje, több mint 10 éve benne vagyunk ezekben a projektekben. Figyeljük azt, hogy hogyan épülnek a szervezetek felé, és támogatjuk őket sokszor a kezdetektől fogva. És azt tapasztalom, hogy természetesen azon kívül, hogy szakmailag azok a kompetenciák szükségesek, ami az adott beruházás, iparág, szokásos kompetencia igénye, tehát hogy a mérnöki területek, a szakmai területek azok meglegyenek. Vannak olyan személyiségjegyek és olyan tulajdonságok, amik kiemelten fontosak ahhoz, hogy valaki egy ilyen munkakörben helyt tudjon állni, jól tudjon szerepelni. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos a motiváció, illetve az a céltudatosság, hogy valamit szeretnénk építeni, valaminek az eredményét látni szeretnénk, amikor épül egy zöldmezős beruházás, vagy egy barnamezős beruházás. Én magam részéről egy olyan ember vagyok, aki alkotni szeret, aki mindig építkezik valamit, és újít valamit, és szervez valamit, és innovációs lehetőségeket keres. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta személyiségtípus lehet jó azokon a területeken, ahol beruházások vannak. Nagyon fontos az is, hogy szeresse az ember azt a területet, hogy elhivatottan tudjon dolgozni, és igen, tudomásul kell venni, hogy amikor egy ilyen feladatkör van, akkor nem alszunk éjszaka. Tehát, hogy ott akkor előfordulhat az is, hogy egy héten keresztül minden nap reggeltől estig tervezünk, beszélgetünk, egyeztetünk, határidők vannak, feladatok vannak, amiket végre kell hajtani. Azok a munkavállalók, akik egy rutin szerint szeretnek működni, és végrehajtók, nem tudnak ezekben a pozíciókban helytállni.
Ezzel teljes mértékben egyetértek. Ha már személyiségjegyeket keresünk, abszolút erről van szó egy zöldmezős beruházás indítása kapcsán, hogy abszolút flexibilis embereket keresünk, tehát nem pozícióba, munkakörleírásba beskatujázott emberekről van szó. Itt alapvetően nagyon sokszor fölmerül az, hogy mindenki csinál mindent. És van egy nagyon érdekes joker szó vagy mondat, amelyet ilyenkor a munkaköri leírásban alkalmazni szoktunk, ez pedig és amivel a vezetője megbízza. Ezzel lehet, hogy viccesnek hangzik, de alapvetően abszolút tükrözi azt a fajta kondíciót, amit egy ilyen zöldmezős beruházásnál találkozik az ember. És ha már személyiségi jegyekről van szó, ennek van hátránya is, tehát ahogy azt a Krisztina is említette, nem való mindenkinek a zöldmezős beruházás. Aki megszabott napi rutin szerint dolgozik, annak az zöldmezős beruházás egyáltalán nem való, hiszen annyira dinamikusan változnak a napok, annyira dinamikusan változnak a kihívások, feladatok, amely bizonyos esetekben adott személyiségnek extra stressz faktor tudna jelenteni.
Igen, és Péter kimondott még egy kulcsszót, ez a stressz faktor, illetve stressz tűrő képesség. Ez nagyon-nagyon fontos egy zöldmezős, illetve egy barnamezős beruházás életében, hogy olyan munkavállalók kerüljenek oda, akik ezt tudják kezelni, ezt a stresszfaktort és ezt a feszített ütemet. Egyébként azt is hozzá kell tegyem, hogy a tapasztalat az nagyon fontos.
Ezt akartam kérdezni, hogy itt az eddigi válaszaitokból az is kihallatszik, hogy azért tapasztalt szakembereket kerestek ilyenkor.
Így van, tehát ritkán felelnek meg a pályakezdők ezekben a pozíciókban. A tapasztalat az nagyon fontos, még ha nem is feltétlen ilyen területen, mármint hogy zöldmezős vagy barnamezős beruházás indításánál, de az, hogy az adott iparágban már van tapasztalata, az biztos, hogy egy nagy segítség a munkavállalónak, hogy el tudja látni a feladatait ilyen környezetben.
Hát ugye ahhoz, hogy föl tudjuk mérni, hogy nulláról milyen feladatokra, milyen tevékenységekre kell odafigyelni, és mit kell tulajdonképpen felépítenünk, vagy ahogy Krisztina te említetted, megalkotnunk, ehhez mindenképpen tudnunk kell, hogy az gyakorlatban máshol hogy működik már. Tehát itt van egy terv pozíció, vagy egy terv kondíció, ahova szeretnénk eljutni, és tudjuk nagyon jó, hogy zöldmezőben ugye nulla ponton vagyunk, tehát a kettő közötti gapet, csúnya szóval, bocsánat, kell kiegyenlítenünk, és megfelelő feladat definícióval elérni azt a tervezett kondíciót, amely mondjuk egy sikeres üzlet beindításához szükséges.
És ugye sokat beszéltünk a fizikai építkezésről, de a személyi állományt is fel kell építeni, ugye ez is egy folyamatosan építkező folyamat.
Abszolút mértékben, és ugye itt pontosan arról van szó, hogy adott esetben azt nehéz ilyenkor mondjuk ügyvezetőként vagy cégvezetőként fölmérni, hogy a sokosodó feladatokra hogyan és mikor kell időben reagálni egy ilyen szervezet építésénél, hiszen nyilván ügyvezetőként arra is figyelni kell, hogy ne a stresszfaktor, ha már említésre került, ne érjen el olyan szintet, amelynél az a már meglévő szervezet esetleg bontódik, sőt, itt inkább az építkezésre kell a nagyobb hangsúlyt fordítani. Tehát itt valóban rengeteg olyan dolog van, amely egy normál, már működő vállalkozásnál szinte föl sem merül adott esetben. Ez mind-mind egy külön kihívás, de így van, mind-mind egy külön alkotási lehetőség.
És ugye lokációról is beszéltünk, a lokáció fontosságáról, és egy ilyen beruházásnak a létrejötte, az adott környezetben is változásokat generál, egy új cég érkezése az adott város életére is hatással lesz sok szempontból. Mik ezek a szempontok?
A magam részéről ehhez a ponthoz azt tudom elmondani, hogy a hatás az mindenképpen attól függ, hogy az a projekt, amely zöldmezős vagy barnamezős beruházásként az adott lokáción fölmerül, az mekkora mértékű, milyen volumenű, milyen skálájú. De ettől függetlenül legalább a munkaerőpiacra mindenképpen egyfajta hatással van, hiszen az érintett kompetenciájú munkaerőpiaci szegmensre mindenképpen egyfajta versenygeneráló hatással van.
Teljesen egyetértek Péterrel, hogy nagyon fontos tényező a beruházásnak a mértéke, mérete, hiszen egy kisebb beruházás lehet, hogy az egyéb tényezőkre, nem csak a munkaerőpiacra, de egy nagyobb beruházás az egyéb tényezőkre is hat. Gondolok itt arra, hogy mondjuk egy nagyobb beruházás esetén a képzési rendszer elkezd igazodni az új beruházás igényeihez. Vagy gondolok arra is akár, hogy tényleg a beszállítói kört is honnan fogja megtalálni, lesznek-e olyan vállalkozások, amik arra települnek be, vagy indulnak el az adott régióban, hogy ezt a nagy beruházást kiszolgálják. De nagyon fontos tényező, ahogy Péter mondta, a munkaerőpiaci tényező, ugye egy kisebb beruházás esetén is a munkaerőpiacon, egyébként is szűkös munkaerőpiacon 4-5 ember megtalálása is jelenthet kihívást, hogyha ez egy speciális szakmában van, de egy több ezer fős beruházás esetén viszont megbolygathatja a munkaerőpiaci egyensúlyt, ami kialakult az adott régióban, és új plusz erőforrások bevonására van ilyen esetben szükség. Tehát a mértéktől mindenképpen függ a piaci hatás.
És ezt kiegészítve talán még azt tudnám elmondani, hogy pozitív hatásként említeném meg a projekt végrehajtása kapcsán azt a fajta hozzáállást, amit adott esetben én is igyekszem képviselni, hogy a projekt végrehajtásakor fölmerülő bármilyen feladat, amely külső erőforrás bevonását igényli, olyan külső erőforrást igyekezzek bevonni, vagy igyekezzünk bevonni, amely lokális, vagy az adott régióra jellemző, vagy az adott régióból származik, és ezzel is adott esetben pozitívan befolyásolva a helyi és lokális vállalkozások eredményességét és működését.
Teljesen egyetértek Péterrel, és azért a hosszú távú gondolkodás mutatja ez a fajta gondolkodásmód, hogyha egy beruházó cégvezetője így képviseli régió érdekeit, hiszen látják ezek a cégek, hogy működőképes az a gazdaság marad, ahol minden szegmensben és minden szinten megmaradnak azok a szervezetek, és van munkájuk, akikre szükség van. Ne felejtsük el, hogy a nagy beruházások mellett Magyarország lakosságának jelentős részét például a helyi KKV-k foglalkoztatják, kezdve az egyfős nanovállalkozásoktól a 200-300 fős középvállalatokig. Tehát itt ez majdnem a munkavállalók 76%-át érinti. Tehát azért ez egy jelentős szám, hogyha ők esetleg azért nem tudnak ellátni egy feladatot, mert elszívják a megbízásokat más cégek, vagy esetleg a munkaerőállományuk gyengül meg azzal, hogy elveszítik az embereiket, az egy jelentős problémát okozhat egy régió gazdaságában. A munkaerőpiaccal kapcsolatban pedig azt mindenképpen kiemelném, hogy egy új beruházás viszont egy olyan pozitív és negatív irányú átolódást is eredményezhet, ami meghatározó lehet a jövő szempontjából. Pozitív lehet az, hogy egy kicsit megforgatja a piacot, új lendületet ad neki, mindig akik kreatívabbak, vállalkozó szellemű munkavállalók, azok elindulnak a zöldmező felé, mondván új seprő, jó a seper alapon kipróbálják magukat, és lehet, hogy egy picit más a feltételrendszer, meg kiélik a kreativitásukat, és ugye az ő helyüket betöltik majd esetleg olyan emberek, akik a KKV-ból vagy friss diplomásként megjelennek a piacon. Ugyanakkor ez lehet egyfajta olyan hatás is, amikor nagyon befeszíti a munkaerőpiacot, és hiány szakmák kerülnek előtérbe. A nagyobb probléma az, amikor már a fizikai munkavállalók száma is annyira kevés, hogy szó szerint hiány van a termelésben, és nem tudják őket pótolni. Ugyanakkor pozitív hatás lehet újfent az, hogy olyan képzéseket generál, és olyan új oktatási struktúrát, ami ki akarja szolgálni ezeket a nagyobb beruházásokat a munkaerőállomány biztosítása érdekében.
Hosszú távú karriertervek szempontjából milyen pozitívumokról beszélhetünk, akik ilyen tapasztalatot szereznek?
Mindenképpen vonzó lehet egy ilyen munkakör betöltése a jövő szempontjából a munkavállalók önéletrajzában, hiszen hogyha elkerül egy új kézbe, egy új helyre az adott önéletrajz, akkor ezt kedvezően fogják elbírálni. Bár az ideális az, amikor itt a zöldmezőnél ott is tud maradni az az illető. És ennek számos eszközei vannak egyébként, hogy itt tudják tartani a munkavállalókat, de mint vezető, illetve egy zöldmezőnek a képviselője, Péter erre szerintem sokkal jobb válaszokat tud adni.
Milyen meglátásod, Péter?
Igen, eddig arról beszélgetünk, hogy mennyire pozitív hatása lehet adott esetben a zöldmezős indulásnak, vagy egy projekt indulásnak a munkaerőpiacra. De cégvezetőként azt gondolom, azt is nagyon komolyan figyelembe kell venni, hogy mennyire lehet ezt fönntarthatóan és folyamatosan biztosítani. Hiszen én személy szerint nem szeretnék abba a helyzetbe kerülni, hogy az én dolgozóim, akinek a önéletrajzában megjelenik az zöldmezős beruházásban való részvétel, olyan helyzetbe kerüljenek, hogy benyújtják máshová. Tehát ez a cél az, ami saját személyes célom, hogy ezt fönt is tudjuk tartani. És megint csak a HR és személyügy szempontjából, vagy annak a fontosságát szeretném kiemelni, de összességében, ha már egy szerkezet és szervezetépítésről van szó, akkor a szervezet saját maga által diktált kultúrájáról szeretnék rávilágítani. Tehát azt gondolom, hogy ha Miskolc példáját nézzük, számos olyan vállalkozás van, amely adott esetben mintával is tud szolgálni, de kellő számú vállalkozás van, ami már nagyon komoly versenyt tart fent a munkaerőpiacra vonatkozóan. Én személy szerint azzal igyekszem a saját magam versenyképességét biztosítani, hogy olyan vállalati kultúrát igyekszem kialakítani a dolgozóim segítségével, vagy a kollégáim segítségével, amely hosszú távon egy plusz elkötelezettséget tud biztosítani, tehát minimalizálja a fluktuációt, pozitív hírekkel tud adott esetben szolgálni a munkaerőpiacon, és tudja biztosítani azt, hogy egy sikeresen beindított projektet utána sikeresen is hosszú távon tudjunk üzemeltetni.
Igen, mert ez egy érdekes paradoxon egyébként egy zöldmező életében, hogy amely kompetencia alkalmassá teszi a munkavállalókat arra, hogy egy új beruházást indítson, ugyanez a kompetencia viheti esetleg őket el más irányba is, hogy keresik az új kihívásokat. A megtartás, a munkaerő megtartás egyébként már egy beállt szervezetnél is folyamatos problémát jelent, hiszen a szervezetek szeretnek hosszú távra tervezni. Az, hogy egy-két évre kerül oda hozzájuk egy ember, vagy netán még kevesebb időre, ez mindenkinek egy veszteség. Veszteség időben, pénzben, personal brandingben, vállalati imageben. Tehát ez összességében egy veszteség, viszont egy zöldmezőnél ez még fokozottabban jelenik meg, hiszen lehet, hogy egy adott esetben, egy adott időszakban egyedül egy ember látja el ezeket a feladatokat, ahogy ezt Péter mondta is a beszélgetés elején, hogy nem mindig van több ember egy adott pozícióra. És ott lehet, hogy ugyanúgy el kell végezni az adminisztrációs feladatokat, mint a vezetői feladatokat, akkor, amikor épül a szervezet, hiszen a vezetőt, ha felveszik, még ha nincs csapata, neki kell ellátni az operatív tevékenységeket is. Legyen ez mondjuk egy beszerzési vezető. Ő nem csak a stratégiát fogja kialakítani, vagy egy HR vezető, hanem adott esetben a HR vezető leül interjúzik, vagy csinál egy kimutatást, vagy a beszerzési vezetőnek el kell intéznie, hogy legyen ott az adott, mondjuk indirekt anyag vagy szolgáltatás a szervezet életében, időben, és nem csak tárgyalásokat folytat, hanem akár azt mondja, hogy elmegy és el is hozza, mert még nincs külön ember. Tehát, hogy ezt azért látni kell, hogy sok esetben egyébként a zöldmezőnél ezek azok a problémák, amik kifejezetten önnyomás alá helyezik a munkavállalókat, hogy valamelyik kompetenciát nem tudják teljesen magukénak, vagy már túlnőttek rajta, vagy még nem értek el arra a szintre, és a két funkció egyben nem jelenik meg az adott munkavállaló kompetenciájában.
Teljesen mások a szerepek egy induló projekt, legyen ez zöldmező vagy barnamező, mint egy már működő vállalat. Tehát megint csak a beszélgetésünk elejére tudok visszamutatni, hogy itt nincsenek beskatujázva a szerepek. Itt tényleg azt szoktam mondani, hogy mindenkinek össze kell adott esetben koszolni a kezét, és ez is egy olyan fajta személyiségi forma, amely igényelt egy zöldmezős vagy barnamezős projekt indításánál.
Egy személyes kérdéssel, hogyha zárhatom mostani beszélgetésünket, hogy érzitek magatokat ilyen környezetben dolgozni?
Hadd válaszoljak egy kicsit nem a saját szavaimmal. Viszonylag friss élmény az ugyanis, hogy az elmúlt időszakban számos interjút folytattam ugye a csapat építkezésével kapcsolatosan, és hasonló kérdést tettem föl ezeknek az érintett jelölteknek, és számos esetben az a visszajelzés érkezett, hogy szeretne valaminek az elejétől részévé válni, és alkotni, ha már a Kriszta szavára visszautalhatok, hiszen ez tényleg egyfajta építkezés, tényleg egyfajta alkotás, ami egy zöldmezős vagy barnamezős projekt indulását és annak bevezetését jelenti. Nyilván felelősség is, és komolyabb kompetenciát és szélesebb rugalmasságot vár el az embertől, de az, hogy a végeredményt és a végeredményt megélni, hogy egy olyan rendszert tudsz fölépíteni, amit utána úgy gondolod, hogy az jó és működtethető hosszú távon, akár gazdaságosan, akár hatékonyan, teljesen mindegy milyen megfontolásból, az egy plusz olyan érzés, amit a napi rutin által diktált adott esetben sikerek nem biztos, hogy tudnak kompenzálni vagy megadni.
Csatlakozva Péterhez, bár egy kicsit más megközelítésből indulva, hiszen itt a tanácsadói életem során csak külső támogatóként voltam jelen ezeknél a folyamatoknál. Igaz, vállalati életem során azért voltam, amikor beindítottam zöldmezős beruházásokat munkaerő oldaláról, de mégis azt kell mondjam, hogy valaminek a részese lenni az elejétől fogva, még ha külső támogató funkcióként is, az egy nagyon jó érzés. És főleg akkor nagyon jó érzés, mint ahogy ez most számos esetben is megtapasztaltuk, hogy nem egy cég, azóta is működik, növekszik, jól prosperál, tehát olyan alapokat raktunk le vállalatokkal közösen, amitől ezek működőképesek maradtak, akár a szakemberállomány, akár a technológiai oldalról, és kiemelve itt azt is, hogy tényleg ezek az infrastruktúrális adottságok is megvoltak, amikre szükségük volt. Tehát ezt jó látni a növekedésüket, és jó látni azt, hogy volt olyan partnercégünk, akik tervek szerint nem akartak csak ilyen 1000-1200 fővel dolgozni, és akár húzamosabb idő óta is több ezer fővel dolgoznak a régióban, tehát megtalálták itt a számításukat. Ezek olyan pozitív élményeket adnak, amitől azt érezzük ilyenkor, hogy érdemes csinálni.
Katona Péternek, a Melegi Automotive Hungary Kft. Ügyvezetőjének és Kis Krisztinának, az EaseJob személyzeti tanácsadó BT tulajdonos ügyvezetőjének köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt órában az Európa Rádió Munkában című magazin műsorát hallották. A szerkesztő Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Munkában. Gondolatok, információk, aktualitások a munkavilágából. Az Európa Rádió gazdasági magazinját hallották. A műsor az EaseJob személyzeti tanácsadó cég támogatásával valósult meg.
lehetne akár egy mágikus szám. Szarvas motor húzza és repül fel a holdra, és repül fel az ég felé. A hajamban, nyelvemen titok, csak ez számít, mert a titok, a lényeg, a többi már nem számít, nem számít, és ilyennek, olyannak lenni kéne, nem
végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.
Ez a szerelem egy felhő a magasban. Üzenet egy elsüllyedt palackban. Hátsó szándék a kedves szavakban, és ettől lesz pont úgy jó, ahogy van. Míg a szemeden látom, hogy marasztasz, én meg vinnélek magammal. És a város bújtat minket el a kanyarban, és ettől lesz pont úgy jó, ahogy van. Szíven szúr, ha látlak, csak az a szerencsénk, hogy nem vagyok bátrabb. Téged is szíven szúr, ha látsz, és könnyebb persze nem gondolni rám. Hogyha megint ide nézel titokban, már csak nevetek és sírok magamban. Ez az álom van meg, nincs is, ide jutottam. És tőled lesz pont úgy jó, ahogy van.
Less
Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Álmomban nem fáj a szívem, káosz van, ébren lenni most muszáj. Így jártunk mindenféle értelemben, elnéztük, elrontottuk, nem értük fel.
Emlékszel, hogy álmodoztunk, csak pár év és jön majd egy szép új világ. A gyerkőcöknek eljött, és most tényleg vége. Nem mértük fel, nem láttuk, nem fogtuk fel.
Azt mondták, nem kell végignézned, hogy a bolygó visszavág. Hova bújhat a túlélő, ha égig égnek a fák? Égnek a fák, nem láthatják, aki hal. Városok és elnémult strádák.
Másokkal történik mindez, elhittük, nem történhet meg velünk. És most a félvárról vetrén felébredt, feltámadt, nézhetjük, nem fogjuk fel.
Álmomban nem fáj a szívem, káosz van, ébren lenni most muszáj. Így jártunk mindenféle értelemben, elnéztük, elrontottuk, nem mértük fel. Azt mondták, nem kell végül, hogy a bolygó visszavág. Hova bújhat a túlélő, ha égig égnek a fák? Égnek a fák,
nem láthatják,
aki halt. Városok
hard.